Nem ugyanaz az érdeke most már Hegernek, mint kormányfőnek, és Igor Matovicsnak, aki a politikának, tehát az előző sérelmeit próbálja most valamilyen módon megfizetni vagy megfizettetni.
Üdvözlöm kedves nézőinket, ez itt a Nagyító új adása, ezúttal már maszk nélkül. Vendégünk a stúdióban, ahogy azt már megszokhatták, Kollégh Zsolt. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, Krisztián, köszöntöm a kedves nézőket!
Koronavírussal fogunk kezdeni, de egy az előző adásokhoz képest azért jóval örömtelibb témával, az enyhítésekről beszélgessünk egy kicsit, ugye most már napi renden van a kérdés, itt van a nyakunkon, dönteni kell arról, hogy hogyan térünk vissza a normális kerékvágásba, ugye el is indultunk már. A jövő héttől néhány járásban nyitnak a mozik, az éttermek belső tereiben is lehet sörözni, ételt fogyasztani. Tehát lassan-lassan visszatalálunk a normális útra, a normális kerékvágásba. Mit gondolsz, mit vársz most az enyhítéstől? Hogy zajlik ez? Nem kapkodtuk-e el? Vagy talán el vagyunk-e késve esetleg?
És ugye tegyük hozzá, hogy a parlament éppen most döntött arról, hogy a vészhelyzet feloldható, hiszen elfogadtak egy komplexebb törvénycsomagot, hogyan kell kezelni általánosságban a járványhelyzetet, és ugye ez mindig a kormánynak egy kihívás volt, hogy a parlament újra és újra megszavazza a vészhelyzetet. Emlékezhetünk, decemberben módosítottak is ezen a törvényen. Ez egy új helyzet valóban. Kicsit nehéz persze átállni az országnak is, az embereknek is erre az új helyzetre, de ahogy fogalmazta, ez valóban örömteli. Arra nehéz válaszolni, hogy időben, hogy mikor van ez időben. Ugye a legtöbb ember erre azt válaszolná, hogy természetesen ezzel elkéstünk. Hiszen ki szereti a bezártságot, ki szereti azt, hogyha az életében korlátozzák, vagy esetleg egzisztenciálisan, hátrányosan érintette őt ez az elmúlt 14 hónap, és bizony nagyon sokan vannak ilyenek.
Bocsáss meg, és a személyes tragédiákról nem is beszélve, barátok, családtagok estek a járvány áldozatáról.
Természetesen ez az egészségügyi velejárója, egészségügyi veszteségek, halálesetek, ezek árnyalják igazán a képet, de azok, akik veszteségek nélkül élték túl, mármint hogy haláleset nélkül a közeli rokonságban, ők is bizony nagyon sokan elveszítették a munkájukat, veszélybe került a megélhetésük, és az az igazság, hogy a következő hetek, hónapok pontosan erről fognak szólni, hogy ahogy enyhül a járvány nyomása, tehát most már nem arról fogunk beszélni, hogy hogyan vészeljük túl a legnehezebb, legsötétebb heteket, hónapokat, a kórházakra eredő nyomás csökkenni fog.
Tehát bocsánat, nem tűzoltás zajlik itt már, hanem a romok eltakarítása, most arra kell koncentrálnunk.
Hát, igen, valamilyen értelemben indokolt azt mondani, hogy a gazdaság meg sínylett ezt az elmúlt 14 hónapot, talán túlzás az, hogy romokban hever, de tény az, hogy a következő intézkedések kulcsfontosságúak lesznek, hogyan lehet életet lehelni azokban az ágazatokban, amik leginkább amelyek számára a legkritikusabb volt ez a karantén időszak. Gondolhatunk természetesen itt az idegenforgalomra leginkább, vagy akár a vendéglátóiparra. Nagyon sok kisvállalkozás vagy középvállalkozás a csőd közelébe jutott, és azt gondolom, hogy a következő hetek, hónapok pontosan erről fognak szólni. Ilyen értelemben a nyitásra nehéz azt mondani, hogy elkésette vagy időben volt-e. Azt gondolom, hogy az egészségügyi kockázatok most már nem indokolják azt, hogy továbbra is fenntartható legyen egy ilyen járványügyi szigor. Tehát vélhetően a kormány mérlegelte ezt a lehetőséget, és kisebb kockázat most már szabadjára engedni az életet. Ugyanis ez a természetes állapot a gazdaság működésének is, és a társadalom működésének is. Nem számolunk azzal sem, hogy ennek milyen hosszú távú együtthatói lesznek velünk maradó következményei.
Akár gazdaságilag, akár pszichikailag, mentálisan, oktatásügyileg, rengeteg ilyen terület
pontosan
van.
Pontosan ennek a következményeit később fogjuk tudni csak igazán fölmérni. Mit veszítettek azok a nemzedékek, akik az iskolapadból kimaradva kellett, hogy tanuljanak az elmúlt időszakban? Ez milyen hátrányt jelent? Tudáshátrányt, vagy a szociális fejlődésben mért hátrányt? Ugyanis ne felejtsük el, az iskolának nem csak az a feladata, hogy oktasson, hanem sőt, sokak szerint inkább az, hogy neveljen, és ez nyilván az online oktatáson keresztül jóval kevésbé valósulhatott meg. Ezeket a veszteségeket a következőkben fogjuk fölmérni, és sajnos azt sem jelenthetjük ki teljes magabiztossággal, hogy a járványt már magunk mögött tudhatjuk. Jelenleg azt látjuk, hogy egy olyan szakaszában vagyunk Szlovákiában a pandémiának, amely megengedi ezeket az enyhítéseket.
Bocsáss meg, ez nagyjából Európára is jellemző? Kijelenthető, hogy az egész kontinensen leszállóákban van a A járvány.
Általánosságban igen, bár azt látjuk, hogy talán Nyugat-Európában az új fertőzések üteme, tehát ez a sokat emlegetett incidencia, ez még magasabb, viszont a halálesetek számában még mindig Kelet-Európa vezet Nyugat-Európához képest, tehát itt még mindig jóval több áldozatot követel a járvány. Amikor itt beszélgetünk, és már az enyhítéseket emlegetjük, akkor Szlovákiában még mindig több tíz ember veszíti életét, napról napra legalábbis kerül bele az elhalálozási statisztikákba, és Magyarországon mindig a százat közelíti adott esetben ez a veszteség. Úgyhogy a járvány következményei még velünk vannak, tehát nem mondhatjuk azt, hogy teljesen átléptünk rajta, és az előző gondolatom még az lett volna, hogy ősszel bizony komolyan számolhatunk azzal a lehetőséggel, hogy egy újabb hullám jelentkezik. Természetesen, ahogy halad erőre az átoltottság, azt a reményünket azért joggal fogalmazhatjuk meg, hogy azokat az emberi tragédiákat nem kell újra átélnünk, amiket a legsötétebb hónapokban ősszel és télen. De azért ez egy felelősség is a kormányra, nem csak a szlovák kormányra, hanem általánosságban a világ kormányaira, hogy ahogy elengedjük a gyeplőt, és esélyt adunk a járványnak, hogy újra terjedni kezdjen, van egy erős fegyverünk, a vakcina, amellyel ki tudjuk védeni a legnagyobb kockázatokat, de azt sem tehetjük meg, hogy hasonlóan az elmúlt nyárhoz, itt Szlovákiában az egészségügyi tárca felelősen kijelenthető, nem tett meg mindent annak érdekében, hogy felkészüljön a járvány újabb hullámára. Gondolok itt arra, hogy az egészségügyi védőeszközök beszerzése nem történt meg kellő időben, illetve a
lélegeztetőgépek, kórházi infrastruktúra,
van,
szakszemélyzet.
Pontosan, és hát a kórházakat sem készítették föl, ez részben vagy egészben összefügg azzal, amit mondtál. Ezt nem engedhetjük meg, jobb felkészülni a rosszra, és aztán kellemesen csalódni a helyzet alakulásában. Összességében tehát ezek a reményeink, és ezek a kockázatok is természetesen, amivel számolni kell, és ha megengedsz még egyetlen mondatot lezárva mindezt, amikor a hosszú távú velünk élő utóhatásokról beszélünk, azt abban egészen biztos vagyok, hogy a maszk használatot, azt meg kell szokjuk tartósan, tehát azt nem tehetjük meg a következőkben sem, hogy...
Szerintem te is, és a nézők is hasonlóan vannak ezzel, enged személyes megjegyzést. Ha sporteseményeket nézek, filmet, vagy bárhol, ahol évekkel ezelőtt is tömeg van, szinte az ember már szorong, ahogy ránéz az egymás hegyén hátán ülő emberekre, és rájuk kiáltani a legszívesebben, hogy nincs rajtuk maszk, pedig mondjuk 2-3 évvel ezelőtt történt az egész. Szóval tényleg az egész a társadalmunknak a viselkedését, a tömegek dinamikáját is meg fogja változtatni, vagy már meg is változtatta ez az egész világjárvány, hiszen tényleg én is szinte már kellemetlenül érzem magam, amikor az utcán maszk nélkül mozgok, pedig micsoda hülyeség.
Ne felejtsük el, hogy távol-keleti országokban ennek kultúrája van, bár nyilván ott a levegő szennyezettséggel függ össze elsősorban, és nem is kimondottan a járványveszély indokolja, bár éppen a távol-kelet az utóbbi időszak járványainak mindig a kiinduló pontja. Én azt gondolom, hogy mentálisan is sokat változik a társadalom ennek okán. Az a fajta biztonságérzet, ami az emberiséget, beleértve minket közép-európaiakat is áthatotta pandémiát megelőzően, és tényleg azt érezhetük, hogy egy felívelő időszakát éljük a történelmünknek, meg a lehetőségeinknek, amiben beleértem a szellemi és az anyagi gyarapodást is, azért ez kapott egy nagy gellert. Kapott egy pofont az emberiség. Az a kérdés persze, hogy ebből milyen következtetéseket von le. Minden esélyünk megvan arra egyébként, hogy helyes következtetéseket vonjunk le, ugyanis ne felejtsük el, amellett, hogy sokan joggal vetik föl, hogy a világjárvány megakadályozható lett volna, tehát ez még utólagos vita tárgyát fogja képezni természetesen, de hogy az emberiség jól reagált, ha már elengedte a vészt, és tényleg talán a megjósoltnál is hamarabb sikerült kifejleszteni azokat a vakcinákat, amelyek tömeghasználatba kerültek. Tehát azért valahol az emberbe emellett a sok negatív tapasztalat mellett ez egy pozitív érzést is kölcsönöz, hogy a tudomány, az emberiség tudott reagálni erre a vészhelyzetre. Persze azért azt is látjuk, hogy a vakcináció a fejlett világban már nagy ütemben halad előre.
Igen. Kérdés, ellenben, hogy meddig?
Igen,
ez a következő témánk
ez
egyébként.
Ez lesz a következő témánk, és talán még azért azt is láttunk el az ellenpólust, hogy a fejlődőnek sokszor hazudott világban, ami ugye a fejletlen térségeket jelenti, és ilyen eufémizmussal kínáljuk ezt a lehetőséget, hogy meg felzárkóznak. Nos, ott gyakorlatilag vannak országok, ahol el sem indult a tömeges oltás.
És ez azért óriási probléma, mert ha belegondolunk a mai globalizált világban, most már szinte biztos lehető, hogy nem folytatódhat ez ugyanúgy, de ma a világfalunak nevezett globális világban, de egyszerűen nem lehet túl lenni a járványon, ha van még egy ország, amelyikben lehetnek fertőzöttek, és előfordul a vírus, hiszen Pakisztánban, Indiában, vagy akármelyik dél-amerikai, közép-amerikai, vagy szubszaharai afrikai országban, ha ott a fertőzés 12 órába kerül, 24 órába legfeljebb bárhova eljutni a világban. Tehát nem nyugodhatunk meg úgy, hogy a kínai turisták behozták Milánon keresztül Európába a fertőzést, ez ugyanúgy előfordulhat máskor is.
És ne felejtsük el, hogy a vírus is mindig reagál, és újabb mutációkkal kell szembenézünk. Jelenleg úgy tűnik, hogy a kifejlesztett vakcinák még képesek a most ismert mutációkkal szemben eredményes hatást kifejteni, de ez nem lesz mindig így. Tehát minél előbb sikerül leküzdeni a fertőzés gócokat a világban, legalábbis a legnagyobb fertőzés gócokat, annál nyugodtabbak lehetünk a jövőre nézve, bár, és ez is egy érdekes felvetés, hogy szükség lesz-e vajon harmadik oltási körre. Ugye a jelenleg forgalomban lévő vakcinák többségében egy emlékeztető oltás kell, de az is egy nagy kérdés, hogy meddig tart ki az a védettségi időszak.
Igen. És erre a kérdésre nem tudunk válaszolni.
Erre a kérdésre nem tudunk.
Sem a szakértők.
Ellenben pontosan. Éppen ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök már arról beszélt, hogy ősszel várható Magyarországon egy harmadik oltási kör. Én azt gondolom, hogy azért ez egy erős impulzus abban a tekintetben, hogy ez nálunk is kell, hogy
világos.
Kerüljön, hiszen ugye, ha fél évig, vagy akár egy évig tart ez a védettség, annak is egy belátható időn belül vége lesz. Tehát valahol ez is azt üzeni számomra, hogy tartósan együtt kell élnünk majd a koronavírus jelentette kihívással, de sokkal inkább fogjuk tudni kezelni, tehát nem fog ekkora gazdasági és emberi veszteségeket okozni, amit meg kell téljünk.
Jól látom, és nem vagyok igazságtalan, ha azt mondom, hogy a szlovák oltási programnak még van hová fejlődnie. Ugye pont a múltkor néhány nappal ezelőtt kikerestem az eredeti szlovák oltási tervet, ez egy 21-néhány oldalas PDF dokumentum volt, még ma is elérhető. Megnéztem, hogy mit terveztek annak idején, milyen ütemet. Ugye akkor azt mondták, még Marek Krajcsi miniszter úr regnálása idején, 79 oltóközpont lesz, napi 500 beoltottal számolva, azt most, ha nagyjából legyen 40 ezer, kiszorozzuk 40 ezer ember. Csütörtökön 20 ezer szlovák állampolgár kapott oltást, és egy kiemelkedő eredményként kommunikálta ezt a sajtó és a minisztérium is. Tehát mondjuk úgy, hogy az elvárásoktól finoman fogalmazva is elmaradtunk egy kicsit. Túl tudunk ezen lépni szerinted, vagy már az volt túl optimista a januárban elfogadott oltási terv?
Ugye Szlovákia hozott egy stratégiai döntést. Csak olyan vakcinákat fog alkalmazni, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség elfogad.
Hibás döntésnek bizonyult.
Utólag, hogyha a tömeges oltást, mint kihívást Szlovákia felé így számon kérjük, akkor ez egy hibás döntés volt. De azt is látni kell, hogy amikor most beszélgetünk, éppen felgyorsul a szlovák oltási program, hiszen május és június hónapban millió fölötti Pfizer vakcina fog érkezni.
Kétszer
egy millió vakcina, nagyjából, bár ez nem pontos szám. Tehát körülbelül 2 millió Pfizer vakcinával számolhatunk ebben a két hónapban. Ez természetesen gyakorlatilag most azt jelenti, hogy aki bejelentkezik a Pfizer vakcinára, az napokon belül meg is kapja. Jelenleg itt tartunk. Magyarországon azt látjuk, hogy ott már elérték, kb. 4,5 millió embert oltottak.
Pünkösdre ígérik az 5 millió addig beoltottat.
Talán Orbán Viktor most már óvatosabb volt, Pünkösd még nem a hónap vége. Ő május végét tűzte ki most ilyen célnak, de hát korábban már a május közepi időpont volt az 5 milliós álomhatárnak a kitűzött időpontja, és a hónap végén már 6 millió beoltottat reméltek Magyarországon. Ez azért figyelmeztető jel, hogy Magyarországon már lassul az oltási program, és a kérdés az, hogy miért lassul, hiszen a vakcinák rendelkezésre állnak, bár természetesen nem minden vakcinatípusból egyforma mennyiség, és ebben is azért van valamiféle ilyen pszichológia, emberi, lélektani tényező, hogy sokkal inkább a Pfizer vakcinát szeretnék az emberek.
Bocsánat, és ráadásul ez most, én szerintem legalábbis ez fokozódni fog, ugyanis sokkal kisebb, vagy sokkal kevésbé szorít minket a járvány.
Igen.
Tehát
igen.
Márciusban, mikor a tényleg sötét volt 0 órától 24 óráig, és rosszul éreztük magunkat, és depresszióba sújtott minket a járvány állása.
És a napi halálozási adatok
elképesztő pedig kiugrást mutattak. Igen. Bármilyen vakcina jött, mint örültünk neki. Most, amikor süt a nap, lehet sörözni a teraszokon, egyre csökkennek a járványadatok, úgy tűnik, hogy mindenki a Pfizerre hajt. Most már nem olyan fontos, hogy bármilyen vakcina a jó vakcina, most már a leginkább reklámozott, vagy a legnépszerűbbnek tűnő amerikai vakcina.
Igen, a legjobb marketinggel rendelkező vakcina valószínűleg, meg hát bizonyított is sok tekintetben, de tegyük hozzá, hogy Szlovákia is, ha utoléri az oltottsági tekintetben Magyarországot, itt is el fog érkezni az a pillanat, amikor már lesznek emberek, akik nem hajlandók beoltatni magukat.
Semmilyen vakcinával most arról beszélünk.
Természetesen semmilyen vakcinával. Nyilván van olyan ember tömeg Szlovákiában, aki a Sputnikra vár.
Szándékosan fogalmazta itt, hogy tömeg? Gondolod, hogy...
Ha csak 10 000 vagy akár csak 100 000 ember, ez már tömegnek.
Ezt most Matovics miatt kérdezem tulajdonképpen.
És annak ha már kapcsán, a politikai hogy... vonzatait keressük ennek?
Igen, igen.
Ugye Matovicsnak az egyik szerintem a konyhára kevésbé sikert hozó húzása volt a Sputnik ügy, ezt sokan
de ezt most már csak utólag mondhatod. Akkor ezt nem lehetett látni? Vagy gondolod, hogy igen?
Hát, hogyha...
Most március elejéről, február végéről beszélek, mikor ez az egész ügy kibontakozódott.
Krisztián, és... a mérlegnek két serpenyője persze. van, és az egyikben azt érzik, hogy Matovics ebbe belebukott, akkor ezt sikerként az ő szemszögéből kommunikálni nem lehet. Világos. Az egy másik kérdés, hogy egy marketinges valószínűleg márciusban, amikor ez az egész ügy elindult, akkor azt tanácsolta volna a kormányfőnek, hogy lovagold meg olyan, mert olyan a hangulat, hogy minden vakcinát elfogadnának az emberek, és nem mindenféle geopolitikai érveket igen. fognak mérlegelni.
De ezt meg is tette tehát tulajdonképpen, ez legalábbis népszerű megkísérelte.
Természetesen. Ez egy népszerű döntés volt, és mégis így bukott bele, mert politikailag egyéb hibákat követett el útközben, tehát nem önmagában a Sputnik ügy társadalmi megítélésébe bukott bele.
Bocsánat, azért nem is a választóknál bukott meg, tehát a koalíciós pártok kényszerítették őt lemondásra.
Ezt azért lehet árnyalni, amit mondasz, de messzire vezet, de mégis megteszem most ezt a mondatot. Emlékszel, mielőtt lemondásra kényszerült, kb. 18% pontos volt az elfogadottsága, tehát azért a választók körében, ha nem is a Sputnik miatt, hanem az azt megelőző járványkezelés mondjuk így visszásságai miatt süllyedt ilyen módon a népszerűsége. Én feltételezem, hogy azóta némileg talán emelkedett is ez az elfogadottsága Matovicsnak, viszont tény az, hogy ez nem volt egy sikerült politikai húzás.
De azért az nagyon érdekes, hogy Matovicsnak pont egy olyan ügybe sikerült belebuknia, amiben objektíven ítélve tulajdonképpen alapjaiban igaza volt. Azaz, hogy minél több vakcinára van szükségünk.
Hát ez egy furcsa ellentmondás a politikának, hogy bár igazad van, de mégis, ha ezt az igazadat nem tudod keresztülvinni, sőt, olyan konfliktusokat válasz, amivel elveszíted a partnereidet, egy koalíciós kormányról beszélünk. Magyarán, ha elfogy a többség mögüled, akkor ebbe belebuksz. Tehát igazából, és ha már a politika útján folytatjuk most ezt a beszélgetést, vagy a politika kapcsán, akkor azt is érdemes látnunk, hogy hogyan reagál Matovics a kormány válságot követő hetekben, hónapokban. És egyre több elemző veti föl, hogy Matovics nem érdekelt abban, hogy ez a koalíciós béke hosszasan kitartson. Tehát, hogy a kormány stabilitása az nem egy elsőrendű politikai szempont a pénzügyminiszter úr esetében.
Ez az új állóvízbe dobott nagy kavics a szociális reformról. Ez is ennek egy eszköze, ennek a nyugtalanság, a permanens nyugtalanság állapotának fenntartásához egy eszköz?
Én azért itt megengedőbben fogalmaznék, ugyanis ennek számos olyan eleme van, amely a szociális politikának, világos. A családpolitikának egy nagyon-nagyon előbbre mutató, jövőbe mutató eleme.
Megint egy fontos dologgal rukkolt elő Matovics, ez megint érdekes.
Ez hogy... egy novum a szlovák politikában. Ez egy másik kérdés, hogy ennek a következménye megint a konfliktusok szítása, mert azért igen. azt ő is mérlegeli, és pontosan tudja, hogy ha ezekkel az ötletekkel előrukkol, egyébként meglehetősen előkészítetlenül, és itt azért már kritika érheti persze. Matovicsot, és azt a közeget, amely szakmailag ezért felelős.
De a probléma felvetés miatt viszont dicséret illeti, tehát kibeszélt itt Matovics előtt érdemben demográfiai mutatók romlásáról és arról az Európát fenyegető, egész kontinenst fenyegető problémáról, amiről itt Matovics. Hát mondjuk Orbán Viktor Magyarországon, és még néhány külföldi politikus, de Szlovákiában szinte senki.
Krisztián, azért azt gondolom, egy valamiben e tekintetben
nem akarom túl dicsérni a volt miniszterelnököt, semmi esetre sem, de...
Nem kell magyarázkodni, viszont egy dologban szerintem mindannyian egyetértünk, a nézők is, meg mi ketten is, hogy jobban szeretnénk olyan országban élni, ahol a szakpolitika és a marketingpolitika nem válik ketté. Ezt lehet, hogy most nem mindenki azonnal értette, úgyhogy azért, ha megengeded, ezt kifejteném bővebben. Sokszor elhangzanak hangzatos mondatok, amelyek nincsenek előkészítve. A társadalom erre természetesen úgy reagál, hogy igen, ezt akartam hallani, mert végre valaki mondja.
Sputnik.
Csak senki nem számol azzal, reform. Hogy ennek mi az ára, a gazdasági ára. A hatás mechanizmusa nincs előkészítve, nincsenek hatástanulmányok előzetes felmérései. Tehát az orbáni családpolitika az nem úgy születik, hogy kiállok egy sajtótájékoztatóra, és ott meggyőződéssel a kamerába nézve, a félmosoly az arcomon, a maszk miatt nem látható. És így ezt elmondom, és alig várom, hogy a koalíciós partnerek mikor kapnak szívinfarktust ennek kapcsán. Tehát ez az a része, ami viszont árnyalja ezt az egészet. No de Sassonnak is egy a vége, még a Kolíková ügy kapcsán azért egy fényes bizonyítékát kaptuk annak, hogy számos elemző, aki azt...
Bocsánat, nagyon röviden foglald ezt össze, mert nem biztos, hogy mindegyünk nézőnk tudja, hogy miről is szól ez az egész Kolíková ügy.
Maradjunk csak annyiban, hogy a Smer jól felismerte, hogy Kolíková kapcsán gyenge pontja a koalíciónak.
Támadható figurája.
Támadható figura, és hát korrupció gyanúba keverték őt, és hát ezt az ügyet felvetve bizalmatlansági indítványt
terjesztettek
be a parlament elé, amely megosztotta a koalíciót. Az SZSZ és a Zalugyi képviselőcsoportja összezárt Kolíková mögött, ugye ő maga a Zalugyi politikusa.
És kis hián az SZSZ politikusa lett, ha még emlékszel rá, akkor igen. A kormányválság idején igen. Felmerült, hogy Kolíková átmegy az SZSZ-be.
Arra majd térjünk ki, hogy ennek az ügynek az előzménye, az közvetlen előzménye a kormányválságban keresendő. Igen. A következő lépés ugye az, hogy a Smarodina némileg bizonytalan, de ő is beáll mögé, mármint ez a párt is igen. Beáll Kolíková mögé. És Isten lássa csodát, az Olano rendkívül megosztott a kérdésben, többször is beidézi meghallgatásra a miniszter asszonyt, ami hát ilyen finom üzenet arra, hogy hát gyere már ide, aztán majd mi egy kicsit szekálunk téged ez ügyben.
Bocsánat, és nagyon érdekes volt, hogy két pólus, ahogy te is említetted, az egyik oldalon Heger volt, és a másik oldalon pedig Matovics.
Igen, ugye mi is ennek az előzménye, és akkor talán így jobban fogják érteni a kedves nézők, Kolíková, Matovics csak kifejezetten jó emberi viszonyban volt hosszú-hosszú hónapokig a kormány megalakulását követően. Szövetségeseknek számítottak, politikai szövetségeseknek. Ellenben a Sputnik ügyet követően Kolíková az egyik leghangosabb bírálója lett Matovicsnak. Az egyik olyan tárcavezető volt, aki nyíltan követelte Matovics távozását a kormányfőszékből. Sőt...
Le is mondott, ha visszaemlékszel.
Igen, természetesen, hogy nem volt hajlandó maradni a kormányban. No, Matovics nem az az ember, aki azt elfelejti, még hogyha a lemondásnál egy virágcsokorral is kedveskedett Kolíkovának. Ez egy kedves emberi gesztus volt, ha emlékszel. No, innen nézve érdekes, hogy az olajon...
Várj, ezt nem belül... tudjuk, hogy a tüskéket rajta hagyta a rózsán. Könnyen
ezt,
lehet,
ezt,
hogy...
Ezt nem tudjuk. No, de tegyük hozzá, ez a megosztottság az Olanon belül, ez a Matovicsi vonal és a Matovicssal szemben most már kicsit nagyobb távolságot tartó Olano képviselők között húzódott. Nem ugyanaz az érdeke most már Hegernek, mint kormányfőnek, és Igor Matovicsnak, aki a politikának, tehát az előző sérelmeit próbálja most valamilyen módon megfizetni vagy megfizettetni a jelenlegi politikai harcokban. Egyszerűbben fogalmazva, valamilyen módon az emberi tényező, a bosszú, ami mindig édes, határozza meg a politikai stratégiáját. Egyébként ez nem jó ómen egy politikusnál, ha így gondolkodik, de jól látható, hogy Hegernek azért van legalábbis annyi autoritása, azt azért még nem merném kijelenteni, hogy Matovics árnyékából ő kilépett volna, de annyi politikai életösztöne, autoritása van, hogy nem hagyta szétverni a koalíciót a Kolíková ügy miatt, és az Olano frakciójában is működött annyi életösztön, hogy amikor 6 milliárd eurót készülünk szétosztani, akkor talán nem egy Kolíková ügyön fog megbukni ez a projekt. A végtelen cinizmustól miatt elnézést kérek a kedves
de
nézőktől.
Szépen visszakanyarodtunk a beszélgetésünk elejére a gazdasági helyreállítás kapcsán. Végére még egy külpolitikai téma. Régen volt már szigorú értelemben vett külpolitikai témánk így a nagyító második felében, vagy most már inkább azt mondom, hogy harmadában, ahogy kipillantok az órára. Izraelben újra rakétázás folyik, a Hamas intenzíven támadja úgy Tel Avivot, mint Jeruzsálemre is lőtt Jeruzsálemet. Újabb intifáda készül, vagy ezt egyszer csak, ahogy egy klasszikust idézzek, majd megunják és hazamennek, vagy pedig itt, amit most látunk az elmúlt napokban, ez az nagyon intenzív rakétázás, ami az utóbbi években talán példátlan intenzitású, ez eszkalálódik még tovább.
Krisztán, egy van, amit nem gondoltam volna, hogy még a palesztin intifádáról is
Gyurcsány Ferenc jut tudom eszembe. Húzni, mert...
De sikerült.
Köszönöm.
A kedves nézőknek mondjuk el, hogy az intifáda az a palesztin felkelés, aminek hát a 80-as évek óta egyre másra jön elő az újabb-újabb fordulója. Palesztina jelenleg is egy hát Izrael által megszállt, félig elismert állam. Létezik palesztin autonómia, palesztin önkormányzat. Léteznek palesztin külképviseletek a világon, ami azt jelzi, hogy Palesztina államiságát legalábbis formálisan a világ egy legalábbis nagyobb része elfogadja. De ez nem párosul egy klasszikus szuverenitással. Tehát Palesztina nem szuverén állam, két részre van ugye szétbontva, a gázai övezetre, ami most ennek a konfliktusnak a szorosabb tárgya, és a egykor Jordániához tartozó, de Izrael által 1967-ben megszállt Cisjordánia területére. Na most,
illetve, bocsánat, még Kelet-Jeruzsálemet említhetnénk, ahol
igen, ami ide tartozott, igen. Hiszen az is ugye, amikor a 67-es háború volt, akkor még Jordánia részét képezte, és Jeruzsálem másik fele volt, ami Izrael állam része volt. No, ez a konfliktus szintén egy gyakorlatilag az elemzőket is váratlanul érő konfliktus. Persze mindig a parázs ott van az izraeli-arab ellentétekben, de hogy miért éppen most robban ki, ez is azért eléggé furcsa. Hát jeruzsálemi összetűzéseket találhatunk a dolog hátterében.
És egy kigyulladt fa tulajdonképpen,
igen,
az egésznek,
igen,
a gyújtópontja,
igen,
az
igen.
A híres Al-Aqsa sziklamecsetként
igen,
ismert.
Ugye, ami a muszlim mecset Jeruzsálemben.
Talán a harmadik legszentebb helye a
igen.
muzulmánoknak. És kigyulladt egy fa, nem tudni, hogy mitől pontosan. És az ezt követő pánik hangulatban csaptak össze aztán a helyi zsidók és palesztinok. Nagyjából
és ugye,
jól foglaltam
ahogy,
össze, ugye?
Igen, tehát ahol aztán áldozatok vannak, ott ezek a sérelmek, amelyek korábban keletkeztek, azok egymásra rakódnak, és egy ilyen láncreakciót vált ki, amit most látunk. Ugyanis ha Izrael területét rakétatámadás éri a gázai övezetből, már pedig most tömegesen több ezer rakétát lőttek ki már, akkor erre az izraeli hadsereg is reagál, mégpedig elrettentő erővel reagál, ami jóval nagyobb emberi áldozatot, anyagi károkat vált ki az ellenoldalon, aminek a visszahatása megint csak az, hogy palesztinok folyamatosan azt érzik.
Egy ilyen öngerjesztő folyamat
igen,
alakul
hogy,
ki tulajdonképpen.
Hogy egy ilyen aránytalan válaszcsapás van, bár egy ilyen konfliktusban nehéz az arányokat megtalálni, de a lényeg az, hogy ennek a konfliktusnak ilyen módon soha nem lehet vége, hiszen erőszak erőszakot szül, tehát ez egy beláthatatlan helyzet. És hát ugye az izraeliek pszichológiáit is alapvetően befolyásolja, hogyha megszólal a légiriadót jelző sziréna, akkor ott már jól bevett mozdulatokkal sietnek az óvóhelyek felé, de hát ugye így tartósan élni valószínűleg ezt senki nem akarja, de az izraeli társadalom van annyira fegyelmezett, hogy ezt megszokta, és az élet mindennapi részének tekinti. Tehát nem ezen múlik adott esetben egy-egy választás Izraelben.
Bocsánat, ha már a választásról beszélsz, hát Izraelnek jelenleg nincs hagyományos értelemben vett
hát ügyvezető kormánya.
Ügyvezető kormánya van. És Netanyahuéknak megint nem sikerült kormánykoalíciót.
Igen,
néhány héttel, ez most volt 2-3 héttel
pontosan,
ezelőtt.
Pontosan, de ugyanilyen esélye a centristák se biztos, hogy kormánytöbbséget tudnak felmutatni, tehát egymást ismétlik a választások Izraelben, ami viszont nem ezen múlik, mert senki, semmelyik izraeli politikai tábor nem tud azzal az ígérettel előállni a választók felé, hogy megoldjuk ezt a kérdést, és úgy zárjuk le, ami mindenki számára elfogadható lenne. Úgyhogy ez egy eléggé beláthatatlan helyzet. És tegyük hozzá azt is, hogy Izrael azért valamilyen módon a maga biztonságáért a világon talán a legtöbbet tesz. Erre megvan az anyagi lehetőség, megvan a nagyhatalmi támogatás az Egyesült Államok részéről, tehát a legmodernebb technikákkal, a legjobban reagáló, vagy egyik legjobban reagáló hadsereggel rendelkezik Izrael, és mégis ezt a fajta biztonságérzetet azért ki lehet kezdeni. Ugyanis a modern haditechnikában már csúzlinak számító palesztin rakéták mindegyikét sem tudja a legmodernebb, ez a vaskupolának hívott légelhárító rendszer semlegesíteni, tehát így is vannak izraeli veszteségek, meghal egy idős nő, meghal akár gyerek, tehát az izraeli társadalmi veszteség az folyamatosan jelen van, ami megint csak egy öngerjesztő folyamat. Nehéz megmondani, hogy ebből milyen kifutás lehet. Egy biztos, hogy mindaddig, amíg Izrael ostromlott vár, és az izraeli társadalom lélektanát ezt határozza meg, addig igazi politikai megoldás nem lehet. Ugyanis egyetlen izraeli kormány sem fogja engedni, hogy valamilyen módon területi engedményekkel orvosolják a palesztin kérdést, vagy oldják meg ezt a konfliktust, De én feltételezem, hogy ez sem oldaná meg a konfliktust, hiszen az arab világban mélyen gyökerezik az izrael ellenesség. Az arab világnak kimondatlan célja az, hogy a zsidókat beleszorítsák a tengerbe. Tehát Izrael állam létével van gondjuk. Ezért feloldhatatlan ez az ellentét, és oldható meg roppant nehezen politikai eszközökkel. Ugye láttunk annak idején a 90-es években kísérletet arra, éppen Bill Clinton amerikai elnök
közvetítésével,
hogy ezt le lehet zárni valamilyen módon Izraelben is, és a palesztinok részéről is valamiféleképpen egy mérsékeltebb politikai légkör alakult.
Tehát két állami megoldásként emlegetik ezt az egyik alternatívát.
Igen, csak ez azért nem életképes, mert izraeli telepesek folyamatosan Cisjordániában elfoglalják a viszonylag értékesnek mondható földeket. Tehát egyre kevésbé valósítható meg a palesztin szuverenitás, ugyanis akkor mi lesz ezekre az izraeli emberekkel, akik oda települtek a megszállt területekre. Szóval nehéz ebben jó.
Fogunk még beszélgetni szerintem erről a témáról a következő hetekben. Mára lejárt az adásidőnk. Nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket. Jövünk a jövő héten is Nagyító Extrával. A viszontlátásra.